Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Minden kedves hallgatónkat szeretettel köszöntöm, Mihály István vagyok. Ma folytatunk egy beszélgetést a Sajtóklubban Balogh F. András egyetemi tanárral, egy július 8-ai beszélgetést, amelynek az volt a témája, hogy hogyan hallgatta le a Securitate évtizedeken át a kommunista börtönöket is megjárt Balogh Edgár publicistát, szerkesztőt, írót és hithű kommunistát, miként működtek a titkosszolgálati megfigyelések, ezek rögzítése, feldolgozása. Hát a múltkor nem sikerült ezt a témát befejeznünk, talán még a feléig se jutottunk el, hiszen a műsor elején beszéltünk egy kicsit arról, hogy ki is volt Balogh Edgár, miként került a Securitate megfigyelési listájára. András, köszönöm szépen, hogy ismét itt vagy velünk a Sajtóklubban.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
Akkor most talán kezdjük onnan, hogy miért és hogyan kezdtél el azokkal a dossziékkal foglalkozni, amelyek a Balogh Edgár 1949 és 1989 közti megfigyelésével foglalkoznak a Securitate irattárában, és ez 70 darab vaskos, átlagosan 500 oldalas dossziét rejt, tehát egy iszonyatosan nagy anyag.
Hát a családtörténet az mindenkit foglalkoztat, nyilván engem is, és az egy különleges helyzet, hogy nagyapám egy ismert publicista volt, ismert szerkesztő, egyetemi tanár, azon kívül meg, mint a magyarságnak az egyik vezetője, 1944 és 1949 között nagyon sok jelentős dolgot elért, tehát annak a politikai generációnak, nem csak Edgárnak, hanem még Csőgör Lajos, Kurkó gyárfás nevét is említeném, és sokan mások, hát mégiscsak elérték azt, hogy létrejött egy maros magyar autonóm tartomány, egyféle kulturális autonómia, létrejött az egyetem, a Bolyai Tudományegyetem, ami a mostani Bábes-Bolyainak az alapját adja, tehát nagyon sok mindent értek el egy vesztes világháború után, ezt azért hangsúlyozni kell, hogy Magyarország kapitulált a második világháborúban, tehát semmiféle lehetősége nem volt arra a magyarságnak, hogy engedményeket vagy eredményeket érjen el, ezt a politikai apró munkában kellett elérni, és ebben ez a generáció nagyon sikeres volt, tehát azt is lehet mondani, hogy hát kihozták a maximumot, amit egy vesztes világháborúból még úgy ki lehet hozni. Na most ez a szituáció azért megváltozott, tehát ő 1955-ben szabadult a börtönből, egy-két csendes év után megint a politikának az élvonalában találja magát, mert ő egy ilyen szervező ember volt, és ekkor jelenik meg az a technológia, hogy le lehet hallgatni az embereket. Addig nem lehallgatás volt, hanem egész egyszerűen az emberekről irattattak a kollégáikkal véleményeket, és ebből a véleményekből ollózta össze a titkosszolgálat azt, hogy milyen az illető, mit gondol, mit akar csinálni. Viszont fejlődött a technológia, létrejött a lehallgatás, és így Balogh Edgárt két helyen hallgatták le, a Korunk szerkesztőségében, ami akkor a főtéren volt, illetőleg a magánlakáson, ami akkor a Rákóczi út 48 szám alatt volt, ez a mai Jeremia Grigorescu 48 szám alatti lakás, tehát két helyen voltak a beépített lehallgató berendezések, és hát a családtörténet mindenkit érdekel, engem is, úgyhogy a bukaresti székhelyű archívumban, a titkosszolgálatok archívumában kikértem ezt a dosszié csomagot, a 70 dossziét, és hát úgy nagy vonalakban átlapoztam őket. Ez azért nagyon sok papírt jelent, körülbelül így, ahogy számoltam, egy a 40 ezer oldalra tehető, azért már egyes oldalaknak a hátoldalát is tele írták, úgyhogy a...
Hát több, mint a Jókai összes, azt hiszem.
Hát igen, elég sok. A korabeli rendszer két embert figyelt meg ekkora energiával, 90 kötet készült Márton Áronról, és 70 kötet készült Balogh Edgárról, őket tekintették ellenzék, az akkori kommunista rendszer ezt a két ember tekintette olyan véleményformálónak, hogy minden mozdulatukról kell tudni. Na most ez azt jelentette, hogy nagyon sok személyes is ott van, mert hát zajlik a Balogh család élete, apám meg nagybátyám, sajnos már egyik sem él közülük, tehát a két fia, kisgyerek az elején meg fiatal, ott van a családban, illetőleg a rengeteg vendég, ugyanis Balogh Edgárhoz főleg a 70-es, 80-as években nagyon sokan érkeztek, és elmesélték, hogy ők mit tapasztaltak a világban. És ezeknek a leíratát átnézni nagyon érdekes munka, és sok tanulságot is le lehet vonni belőle.
Egy személyes kérdés, mennyire volt sokkoló, vagy mennyire volt katartikus élmény ezekkel a megfigyelési dossziékkal, ezek tartalmával találkozni?
Sokkoló az az első élmény volt, és pedig negatív értelemben, ugyanis én Balogh Edgárt úgy ismertem meg, mint egy bátor embert, aki elmondja a véleményét, nem ijed meg, és egy tisztességes embert, aki a barátjaiért tűzbe teszi a kezét, kitart mellettük, tehát egy tisztességes, rendes embernek ismertem meg, aki a véleményért kiáll és elmondja. Na most elolvastam ugyanis ezek a lehallgatási dokumentumoknak van egy előzménye, a peranyag. A peranyag is elég hosszas, az vagy három dosszié, de az egy belátható mennyiség. Na most a peranyagban adott pillanatban nem csak Balogh Edgárnak, hanem a többieknek is az volt a feladatuk hónapokon keresztül, hogy szépen leírják, hogy mi történt 1940 és 44 között Észak-Erdélyben, és kik voltak az úgynevezett összeesküvés résztvevői. Na most ebben a leírásban, ez magyar nyelven van, mert Edgár nem tudott jól románul, ő 35-ben érkezett Romániába, amikor ő már olyan korban volt, hogy tökéletesen soha nem tanult meg, tudott elég jól, de úgy, hogy olyan hosszas, szinte regényeket ott írjon, erre nem volt képes, tehát ő magyarul írta meg a tanúvallomását, és hát ezekben a tanúvallomásokban sajnos átveszi a korabeli szóhasználatot, azt, amit úgy rákényszerítettek, konkrétan arról beszél, hogy az összeesküvés vezére Kurkó Gyárfás, akinek neki jó barátja volt, tehát együtt szervezték azt a Madosz nevezetű pártot, amelyik a magyar kultúrának akkor nagyon sok jót cselekedett. Az összeesküvésben még részt vett Csőgör Lajos, aki egy kitűnő orvos professzor, a Marosvásárhelyi Egyetemen, orvosi egyetemnek a rektora volt, utána meg orvosprofesszor, tehát a barátairól ilyen hangnemben írt, hogy az összeesküvők, a hazaárulók, a nem tudom kicsodák, tehát nagyon negatív módon, ami számomra megdöbbentő volt, mert hát úgy gondoltam naív módon, hogy hát valahogy úgy kikerül-e a témát, de nem vagy kikerül-e ezt a szóhasználatot, de nem lehetett, tehát Molnár Gusztáv, aki kutatója ennek a témának, ő azt mondta, hogy hát túl kellett élni ezt a helyzetet, és akkor egymásra kenték az összeesküvésnek a vágyát. Hát ez számomra megdöbbentő volt. Ami azután következett, miután ebből a perből kikeveredtek, különben Kurkó Gyárfás tartotta magát az igazához, ezért aztán úgy kezelték, hogy megbolondult, tehát megbomlott aggyal jött ki 16 évvel később a börtönből. A többiek nem, tehát Edgár meg Csőgör Lajos, ők enyhe egészségi problémákkal, de végsősorban mindkét majdnem 90 évet megéltek, úgyhogy egészségileg jól átvészelték. Ez volt a per anyaga, pernek a dokumentuma. A lehallgatásokban ott szinte anekdoták sorozatát lehet elmesélni, tehát abban is vannak szomorúak. Tehát az egyik szomorú ilyen történet az, hogy nagymamámnak az egészségét megviselte ez a több évtizedig tartó lehallgatás, mert tudták, hogy mindig le vannak hallgatva, és ez megviselte a nagymamát. Úgyhogy időnként összefüggéstelen dolgokat mesélt el, vagy mondott, vagy veszekedett éppen a nagyapámmal, ami le van fordítva szépen romára, mintha ez egy komoly dolog lenne közben.
70 oldalon keresztül mondjuk.
Így van, 70 oldalon keresztül, miközben ez egy beteg asszonynak az összefüggéstelen beszéde.
Tehát akkor elmondhatjuk, hogy hiába ilyen óriási ez az anyag, mégis hát bizonyos hangsúlynyomatékok nem kicsit, nagyon eltolódnak benne, és ugyanakkor paradox módon hiányos is. Tehát egy ilyen jelentéktelen párbeszédet szóról-szóra felvesznek, és aztán lefordítanak románra, és leírnak, legépelnek, de amint írod, például a Balogh Edgár és Kós Károly beszélgetéseiről egyáltalán nincs említés, pedig Balogh Edgár és Kós Károly gyakran találkoztak, hiszen elég közel laktak egymáshoz.
Két ház volt a távolság, tehát a Kós Károly, ahol a 70-es, 80-as években lakott, bocsánat, a 70-es évek végéig, mert a Rákóczi úton élt a 70-es években, ott halt meg, tehát két házzal odébb lakott Kós Károly, nem csak az utcán találkoztak, hanem folyamatosan kapcsolatban voltak, sőt azt is mondhatom, hogy ugye a 60-as évek közepén Edgár volt az első, aki egy rövid kis cikkecskében azt írt, hogy hát tulajdonképpen a transzilvanizmus hagyománya és egy nagyon fontos erdélyi hagyomány, ezt elő kellene szedni a sűjesztőből, mert addig csak a kommunista hagyományokról volt szó, és akkor Kós Károlyt is be kellene újra emelni az erdélyi magyar kultúra tudatába. Na most ezek a dolgok teljességgel hiányoznak, lehet, hogy a Kós Károly féle dossziében vannak, ezt nem tudom, mert én csak a Balogh Edgár dossziét néztem át. Ugyanígy hiányzik egy nagyon fontos, családtörténetileg nagyon fontos momentum, és pedig az, hogy egyszer Balogh Edgár véletlenszerűen eltörte a lábát, elcsúszott a sétatéren, jeges volt a sétatér, elcsúszott, lábtörés. Otthon fekszik gipszben, és meglátogatja Márton Áron. És ezt a látogatást úgy tartjuk számon, és ennek akkor híre is ment Kolozsváron, hogy hát Márton Áron megbocsájt annak a Balogh Edgárnak, aki a 40-es, 45-ös választásokkor azt írta, hogy hát az egyházi személyekkel nem kell koalíciót kötni, az elvtelen koalíciót elutasítjuk, amit később bánt, mert hát az egyházak is nagyon sok fontos dolgot tettek az erdélyi magyarság megmaradásáért. Viszont akkor 45-ben ez volt a kommunista álláspont, hogy az egyházat azt el kell távolítani a társadalmi életből. 20 évvel később rájöttek erre, hogy ez egy hibás álláspont volt, és ennek a megbocsátás jegyében akkor Márton Áron meglátogatja Edgárt. Hát ennek az előző nap, az utóbbi, az rákövetkező nap, ezt úgy rekonstruálni tudtam, hogy ez körülbelül mikor volt ez a lábtöréses látogatás, ugyanis nagyon sokan jöttek felépülést kívánni az Edgárnak, Márton Áron hiányzik belőle. Tehát vannak fontos momentumok, amelyek hiányoznak, és vannak eltúzott dolgok, amelyeknek semmiféle politikai vagy társadalmi dimenziója nem volt, mégis ott van, de hát arra kell gondolni, hogy a lehallgatásnak a logikája az volt, hogy mindent lehallgatni, mindent lefordítani, és mi majd kiválasztjuk azt, tehát a felelős tiszt majd kiválasztja azt, hogy mit kell cselekedni.
Hogy látod, mi az oka annak, hogy a Márton Áronnal való találkozás teljesen hiányzik a megfigyelési anyagból? Ez egy véletlen, vagy szándékosan nem került be a dossziéba?
Nem tudok erre választ mondani. Két különböző dolog lehet. Az is elképzelhető, hogy akkor, tehát abban a pillanatban, amikor ez a látogatás történt, akkor ezt a leírást, mert nyilván, hogyha ott 20 ember meglátogatja, mind a 20 embernek a mondandója szépen ott szerepel a jegyzőkönyvekben, ez hiányzik. Könnyen lehet, hogy ezt a leíratot áttették a Márton Áron féle dossziéba, abban a 90 kötetnyi dossziéba. Tehát lehet, hogy ez ott szerepel, hogy utólag kivették volna, az is elképzelhető.
Említettük az első részben, a beszélgetésünk első részében, hogy magyarról románra fordított szövegekről van szó. És hát úgy 99%-ban, ami tovább bonyolítja a helyzetet, ráadásul ugye magnóra vett beszélgetések lejegyzése, ez kézzel történt, és ezt fordították aztán románra, és esetenként le is gépelték, de vannak csak kézzel írott oldalak is szép számmal. És mivel a magnófelvételek nem állnak rendelkezésre, csak ezek a fordítások, hát itt az értelmezés szempontjából komoly gondok adódnak emiatt is, hogy fordító elvtársak mennyire álltak a helyzet magaslatán, amikor meg kellett birkózni bizonyos szövegekkel.
Így van. A fordító elvtársak azok nyilván elég jól tudtak, tehát jól tudtak magyarul, mert mikrofonból feljegyzett szöveget, tehát egy hangszóróban keresztül valószínűleg, hogy a fülükre tettek valamiféle hangosító szerkezetet, és ebből fordítani, és pedig gyorsan, ez nem lehetett egy egyszerű munka, de magyar iskolába, vagy tehát magyar kultúrájuk az nem volt. Ezt onnan látom, hogyha írók nevei, vagy akár klasszikus dolog, Petőfi neve. Petőfi mindenféle leírásban szerepel, vagy Addi, akikről sokat szó volt, hát mégis Edgár a romániai magyar irodalmi lexikonnak volt az egyik megalapítója, a szerkesztője, tehát nagyon sok nála 90%-ban írók fordultak meg, és mindenféle irodalmi dologokról beszéltek, a klasszikus irodalomról is. Hát ezek a nevek általában helytelenül vannak leírva. Valószínűleg olyan emberekről lehetett szó, akik ugye az utcán megtanultak jól magyarul, és akkor úgy nagy vonalakban lefordították, ami ott történt. Ugyanakkor a fordítás az mindig értelmezés. Most már létezik fordítás tudomány, nálunk a Bábes-Bolyai Tudományegyetemen szépen erre tanszék van. A fordítás az egy értelmezés is. És a fordító az egyúttal értelmezte is. Erre mondok egy példát. Visszafordítva meg ismervén azt, hogy Balogh Edgár hogyan beszélt, ő mindig a nemzetiségi kérdésről beszélt. A nemzetiségi kérdést meg állandó jelleggel problémán nacionali tercilor szófordulattal fordították, tehát problémának. Na most a probléma az a román nyelvben, hogyha én elég jól tudok románul, az egy ilyen súlyosabb dolgot jelent, mint a nemzetiségi kérdés. Tehát az egy fajsúlyosabb dolog, ahol nagy gondok vannak, ahol feszültségek vannak, ahol már szinte őrre mennek az emberek, míg a nemzetiségi kérdés hát megoldásra vár, ezt kell csinálni, azt kell, amaz kell csinálni, ilyen jogokat kell kiterjeszteni, amolyan iskolát kell beindítani. Tehát egyféle értelmezés van jelen, és az értelmezés negatív irányba tolta el a titkosszolgálat szempontjából lehallgatott témáknak az anyagát. Eleve ott kezdődik az egész történet, hogy a dosszia, vastag dosszien az van, hogy magyar nacionalisták, tehát Edgárt magyar nacionalistának tekintették, ami így nem igaz. Mert magyar nacionalista nem volt, hanem internacionalista, az összes népnek a kibékülésért küzdött, olyan könyve van, hogy magyarok, románok, szlávok, és a népek megértését szorgalmazta. Ezek az értelmező emberek nem olvasták, hogy az írók mit írnak, hanem az ő feladatuk az volt, hogy lehallgatni őket, lefordítani, és egyféle cselekvési tervet, plan de mesure-t rétrehozni, ahol valamit csináltak, az azt jelentette, hogy különböző ügynökeket, vagy hát barátokat, embereket ebből az értelmiségi társaságból feladatokkal ráállítottak. És elmondom a legsúlyosabb és legfájóbb ilyen feladatot. Edgár nagyon sok zsidó értelmiséggel állt kapcsolatban. Hogy ez a kapcsolat megromoljon, ezért az egyik plan de mesure-ban, itt a cikkemben pontosan leírom, hogy az hányadik oldalon, melyik kötetben, tehát filológiailag pontosan tudom bizonyítani. Tehát az egyik cselekvési tervben az van, hogy Balogh Edgárt összeugrasztani a zsidó származású értelmiségiekkel, és pedig úgy, hogy Balogh Edgár antiszemita magatartást tanúsít, és ezért feszültséget kelteni. Azzal, hogy a zsidó értelmiségiek előtt Edgárt rossz színben tüntetik fel. És ez sajnos be is következett, de hát vannak olyan más leírások, ahol Edgárról negatívan a holokausztot például megkérdőjelezve, tehát minősítetetlen dolgokat állítanak róla, és akkor tényleg létrejöttek feszültségek. Még azt hozzátenném, hogy Gál Ernővel 30 évig szerkesztették a Korunkot. Egymás mellett volt az íróasztaluk, időnként összevesztek, azután meg kibékültek, és a barátságuk életük végéig megmaradt. Hát Gál Ernő is holokauszt túlélő volt, tehát előtte is próbálták azt az Edgárt befeketíteni, aki neki sokat segített az életben a 40-es években.
Tehát a cél az volt, hogy Balogh Edgárt elszigeteljék?
Volt ilyen cél is, igen.
És még mi?
Hát pontosan tudni, hogy mit akar csinálni, tehát milyen beadványt készít, és akkor esetleg azokat leállítani, valahogy kézben tartani. Szerintem a 70-es, 80-as években az lehetett a titkosszolgálat célja, hogy kézben tartsa az értelmiségieket, ne legyen nemzetközi botrány.
Arra gondoltál, hogy esetleg maga az apparátus, hogy igazolja a saját létét, tehát öncélúan is dolgozott, hogy egy kicsit túlfeszítette a húrt ilyen szempontból, és felnagyította a bolhából csinált elefántot, hogy igazolni tudják, hogy mivel foglalkozik az a több ezer léhűtő, aki ilyen munkát végzett 1989. decemberéig?
Erre nem tudok választ adni, mert nem ismerem annyira az összefüggéseiben a többi dossziét. Én csak az egyik dossziét, az Edgar-féle dossziét ismerem. Elképzelhető ez is, de szerintem ez inkább a 90-es évek, meg a 2000-es éveknek az argumentuma, ugyanis az összes ilyen erőszakszervezet az néha-néha legitimitásra küzd. Például a német rendőrségtől is elküldték volna a vámtiszteket, mert ugyebár az Európai Unióban nincsen belső vámkezelés, és akkor ők más osztályra kerültek, akkor voltak olyan akciók, hogy bebizonyítsák, hogy azért még a nyílt határokon keresztül is vannak vámcsalások. Ez az argumentum mindig előjön, de én úgy éreztem, hogy a 70-es, 80-as években nem kellett nekik nagyon bizonyítaniuk a legitimációjukat, találtak elég témát.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Ma folytatunk egy beszélgetést a Sajtóklubban Balog F. András egyetemi tanárral, egy július 8-ai beszélgetést, amelynek az volt a témája, hogy hogyan hallgatta le a Securitate évtizedeken át a kommunista börtönöket is megjárt Balog Edgar szerkesztőt, írót és hithű kommunistát, miként működtek a titkosszolgálati megfigyelések, ezek rögzítése, feldolgozása. Az előzőekből is kiderült, hogy elég problémásak ezek a fordítások, tehát a magyar beszélt szöveg lefordítása románra, hiszen gyakran nem pontos. Tehát ők szavakat fordítottak, nem pedig a szöveg értelmét, a szót, nem pedig a logémát, ugye, ahogy szaknyelven ezt nevezik, hiszen a szó pontos jelentése, ez maga a logéma, és ez ugye nem utolsó sorban a kontextustól is függ, hogy milyen szövegkörnyezetben fordul elő egy bizonyos szó.
Így van. A fordítók egy része nem volt tisztában azzal, hogy ezek az írók mit írnak, tehát azt fordította, amit ő úgy hallott, de az összefüggéseket, hogy akkor most milyen könyvre reagálnak, miről, milyen nemzetközi dolgokról beszélgetnek, ezt nem tudták pontosan. Ilyen szempontból nyilvánvaló hibákról is lehet szó, amelyek viszont felnagyítják, amelyek tényleg úgy tüntetik fel ezt az értelmiségi társaságot, mint hogyha Romániát alapjaiban szét akarták volna szedni, ami így nem merült fel, tehát a román államnak ez az értelmiségi társaság nem volt ellensége.
Ahogy a tanulmányodban is írod, mindezek miatt, és még több más okból is, ezeket a dokumentumokat csak a legszigorúbb forráskritikai megközelítés után szabad értelmezni. Tehát nagyon óvatosan kell velük bánni.
Igen, így van, azért, mert ha kontextusból kiragadunk egyes mondatokat, akkor azzal lehet ártani most élő, vagy hogyha már az illető emberek már nincsenek életben, akkor az illető emberek emlékének. Mindenki mond rossz mondatokat. Most mondok-e rossz mondatot Gál Ernőtől, lévén az, hogy Gál Ernőt együtt hallgatták le Balog Edgárral a Korunk szerkesztőségében. Gál Ernő azt mondja valamelyik fiatalra, hogy ezt az illetőt segbe kéne rúgni. Na most ez, hogyha kiragadjuk ezt a mondatot, ez azt jelenti, hát ez a mai világban ez úgy nem fér bele a mi beszédmódunkba, vagy nem tudjuk, hogy akkor most Gál Ernő erre mit gondol, ezt lehet úgy is értelmezni, hogy ma, hogy hát Gál Ernő egy erőszakos ember, az 1,60 magasságú Gál Ernőről van szó. Miközben, hogyha tudjuk, ismerjük Gál Ernőt, meg az életművét, akkor tudjuk, hogy ez egy barátságos dolog, és ez azt jelentette Gál Ernő esetében, esetében, hogy az illetőt egy kicsit ráncba kell szedni, meg kell mondani, hogy merre van az előre, de különben egy értékes emberről van szó, aki, hogyha követi az útmutatásokat, akkor egy jó író lesz, meg jó riportokat fog csinálni, csak egy kicsit meg kell rendszabályozni, vagy egy kicsit gatyában kell rázni az illetőt. Tehát ezért fontosak. Ez egy szórakoztató példa, de ilyen jellegű példát, hogyha neki látunk, akkor milliót lehet találni.
Tehát a magánbeszédben elmondott szavakat, mondatokat ugye hajlamosak vagyunk közbeszédként értelmezni, és ez nagy hiba.
Így van, tehát ezek magánbeszélgetések voltak az emberek, tehát nem a közönségnek szánták ezeket a beszélgetéseket, mivel hogy nem tudták, hogy le vannak hallgatva sok esetben.
Mennyire volt nehéz ez a munka? Egyáltalán engedélyt szerezni arra, hogy ezeket a dossziékat vizsgálhast?
A munka önmagában nem nehéz. Beül az ember az archívumba, megy egy unalmas zene, és 9-től 3 óráig lapozhatja. Utána meg ki lehet kérni, lehet fénymásoltatni a dolgokat. Hát én egy részét lefénymásoltattam, az érdekesebbjét, azt akkor otthon meg lehet tekinteni, viszont a fénymásolat mindig rosszabb, mint akármilyen jó minőségben csinálják, az mindig rosszabb, mint az eredeti. Finomságokat nem lehet a fénymásolaton jól látni. A munkának az a problémája, hogy egy életünk van. Hogyha ezt a 9 Márton Áron esetében 90 vastag dosszié, Balogh Edgár esetében 70 vastag dosszié, Kántor Lajos úgy tudom, hogy 3 vagy 4 vastag dossziéről van szó, Gál Erdő 5 dossziéről van szó, hogyha ezeket most összerakosgatjuk, akkor végtelen folyammennyiség jön ki, és ezt feldolgozni, kiadni, kijegyzetelni, ez lehetetlenség. Nincs annyi időnk, nincs annyi életévünk. Nem tudjuk újraélni egy másik embernek a múltját és az életét, mert közben akkor, ahogy a dosszié követik az eseményeket, akkor közben azt is meg kellene néznünk ma, hogy milyen világtörténelmi esemény történt, milyen könyvek jelentek meg, mi állt a sajtóban, és akkor teljesen képben vagyunk. De ezt megcsinálni lehetetlenség. Úgyhogy nincs annyi munkatársunk, nincs annyi időnk, úgyhogy maximum, amit ki lehet hozni, hogy gyors átolvasással érdekes jellemző fordulatokat kiadni, amiből tanulhatunk esetleg a jövőre nézve.
Na most neked sikerült feltárni egy nagyon fontos és eddig nem ismert részletet, mozzanatot, nevezetesen azt, hogy az 1960-as és az 1970-es évek elején a Korunk folyóirat szerkesztőségének a lehallgatási anyagát a Balogh Edgár féle dossziéban helyezték el. Tehát ezt korábban nem lehetett tudni. Ez a fontos információ a 2016-ban megjelent, a Korunk és a titkos szolgálat kapcsolatát elemző kötetben nem szerepel, amelyet Kántor Lajos szerkesztett, ugye?
Így van, Kántor Lajos átnézte a meglévő dokumentumokat, de erre nem figyelt fel, és pedig nem a Korunk volt annyira érdekes akkor a 60-as években, hanem a Balogh Edgár volt az érdekesebb a titkos szolgálat szempontjából, tehát oda rakták be a dokumentumokat, azután egy idő után meg átszervezték, mert ezeket a lehallgatásokat állandóan átszervezték, újabb cselekvési tervek születtek, más személyek, egyes személyekről lemondtak, tehát hogyha valaki már nem volt annyira érdekes, vagy nem csinált semmi olyan tevékenységet, nem végzett olyan tevékenységet, ami valahogy a szocialista államnak a biztonságát veszélyeztette volna, akkor befejezték a lehallgatását. Erre is tudok példát, Schuller Rudolfról van szó. A példáim általában személyes példák, Schuller Rudolfnál én tanultam, mert ő egyetemi oktató volt, és ezt az egyetemi oktatói szerepet tovább vitte a magánlakásán a 80-as években is. Ő úgy tudta, hogy le van hallgatva a 80-as években is, erre figyelmeztetett bennünket. Most, mikor kikértem az aktáit, akkor kiderült, hogy már a 60-as évek végén abba hagyták az ő lehallgatását, viszont paranójája lett, később sajnos ebbe bele is halt. Úgy tudta a 80-as években is, hogy lehallgatják a lakását, ami a dokumentumokból most egyértelműen kiderül, hogy a 60-as évek végén, 70-es évek elején lemondtak róla, kivették a lehallgatott személyek listájáról.
Tehát a Titkosan Nyíltan című kötetből, amely 2014-ben jelent meg, ugye a korunk történetek, a titkos szolgálatok működéséről, ez az alcíme, és emlékezések, tanulmányok, dokumentumok, Kántor Lajos szerkesztette. Amikor ez a kötet készült, még nem tudtak arról, hogy a Balog Edgár féle dossziéban is nagyon sok a korunkkal kapcsolatos megfigyelési anyag van.
Így van, hát sajnos én akkor nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel, úgyhogy nem, azt sem tudtam, hogy Kántor Lajos, mert én alapjában vagyok, a német szakos vagyok, germanista, nem tudtam, hogy Kántor Lajos készíti ezt a kötetet, hát ez most sajnos kicsúszott, majd ha egy következő generáció lesz, és összerakja a korunk történetét még egyszer, akkor most már lehet tudni.
És azt ír oda a tanulmányodban, hogy ugyanez vonatkozik egyes személyekre is, Gál Ernőre, Kántor Lajosra, Kányádi Sándorra, akik ugye gyakran megfordultak a korunk szerkesztőségében, és Balog Edgár lakásán is.
Így van. Én most akkor Kányádi Sándor nevét említeném meg még egyszer, mert ez egy nagyon szép kis történet, nagyon kedves kis történet. Nemrég ezelőtt 3-4 évvel megjelent egy kötet a Bécsben, bécsi kiutazásáról, amikor is a Halottak napja Bécsben nevezetű híres versét megírta. És ennek a versnek az elemzését adja a kötet. 10 különböző szerző más-más szempontból elemzi ezt a nagy egyszerű irodalmi teljesítményt, ami a magyar irodalomnak egyik, az erdélyi magyar irodalomnak egyik gyöngyszeme. Na hát sajnos nem voltam a köte szerkesztő, nem kértek fel, meg nem tudták, én később jöttem rá, hát kimaradt a kötetből az, hogy hogyan jött létre ez a vers, ugyanis ez szintén a Balog Edgár féle lehallgatási anyagban szerepel. Kányádi Sándor kapott ugyanis útlevelet Bécsbe. Na most az akkori utazást egy egyéves előkészület előzte meg. Kányádi Sándor körülbelül egy évet, fél évet lázban égett, hogy ő kimehet most Ausztriába, Bécsbe. Többször meglátogatja Balog Edgárt, ahol az a kérdés, hogy akkor ha kimegy Bécsbe, akkor kit látogasson meg? Kivel legyen ő kapcsolatban? Akkor feltérképezik azokat az embereket, akiket érdemes meglátogatni, akiktől impulzusokat, meg jó gondolatokat lehet kölcsönözni. Akkor a lehallgatási dossziéban az is benne van, hogy Kányádi Sándornak telefonál a felesége, hogy a férje jöjjön már haza azért, mert a kulcs nála van, és nem tud bemenni a lakásába, ott áll a lakás előtt. Ezt a mai világban el kell magyarázni, hogy akkor nem volt kulcsmásoló. Hogyha az embernek egy kulcsa volt, akkor nem tudta azt lemásolni, egy kulcson kellett osztozni a családnak. Úgyhogy Kányádiné várja a lakás előtt, hogy Sándor férje hazaérjen Edgártól. Sándor fér meg nagyon késik, mert annyira lázban van, hogy ő most Bécsben mit fog csinálni. És ez így órákra, meg percekre lebontva rekonstruálható ebből a dokumentációból. Úgyhogy van ott 2 vagy 3 ilyen jellegű jelentés, ami azt mutatja, hogy hát ez a vers, a Halottak napja Bécsben nem csak egy impulzusból, nem csak a bécsi impulzusból született, hanem az abból a várakozásból született, hogy egy szerény kis székely faluból származó ember végre eljuthat Bécsbe, úgy látja, hogy az egy irodalmi központ, mindig is magyar irodalmi központ volt már a 18. század óta, mióta a testőrírók ott tevékenykedtek, tehát elkezdi feltérképezni magának Bécset, de hát ki járt Bécsbe kolozsvári emberek közül? Hát Balog Edgár járt Bécsben, mint gyermek az apjával oda, aki katonatiszt volt, ott sokszor voltak. Tehát Edgárt keres, hogy hogyan kell Bécsben tájékozódni. És ez egy egyéves procedúra volt, úgyhogy a versnek ez is egyféle gyökere.
Több mint 35 éven át figyelték meg Balog Edgárt, miután a kommunista börtönből kikerült, ő mint hithű kommunista, de nyilván sok személyes beszélgetést folytattál vele végül is, ha nem is az 50-es vagy a 60-as években, de később kiábrándult a korábbi eszméiből, vagy haláláig hithű kommunista maradt.
Nagyon fogas kérdést tettél fel nekem, mert úgy igazából titokban megmaradt azon a véleményen, hogy valahogy a kapitalista kizsákmányolás az rosszat tesz az embereknek, azt nem kellene csinálni. Tehát valami olyan társadalmat képzelt el magának, ami a szocializmus meg egy keresztény demokráciát összekombinál, egyesít. És ő ebben a vágyálomban élt a 90-es években, 96-ban halt meg, tehát bőven belemegyünk a 90-es évek kaotikus periódusába. Én azt mondanám, hogy hát a szocializmus ideáját nem adta fel, de ez egyértelmű volt, hogy a 80-as évek vége fele kiábrándult abból a nacionalizmusból, amit a kommunizmus hozott. Tehát Romániában egy nemzeti szocializmus alakult ki. Hát nyilván ő nem ezt képzelte el, hanem a népeknek a kibékülését, egymásra utaltságát, egymás segítését, és egyféle paradicsomi utopisztikus állapotot, ami 50 évente úgy mindig megjelenik a történelemben.
Egy ideig nem tudta, hogy lehallgatták, ezt mondtad, de utána aztán rájött a család, hogy lehallgatókészülék van a telefonban, és lehet, hogy máshol is a lakásba beszerelve. Ő ehhez hogy viszonyult, mennyire zavarta, hogy hát a saját elvtársai végeredményben ezt a gonosz játékot űzik vele?
Hát nem tett, az elvtársakat nem tekintette a saját elvtársainak, hanem ő magát az erdélyi magyar kultúra egyik képviselőjének tekintette, és úgy nézett erre az egész dologra, hogy Romániában egy rossz írű, diktatórikus nacionalizmus lett urrá, amit lehetőleg meg kell változtatni.
Valamilyen kára származott-e neki a későbbiekben, már a bebörtönzése utáni periódusra gondolok, abból, hogy lehallgatták? Tehát volt-e, indult-e ellene valamilyen eljárás? Arról meséltél, hogy megpróbálták elszigetelni, na de nyugdíjazásáig mégis fontos pozíciót töltött be, ugye a Korunk főszerkesztő helyettese volt, könyvei jelenhettek meg, ő volt a főszerkesztője a romániai magyar irodalmi lexikonnak, stb. Stb.
Így konkrét kára nem volt ebből a lehallgatásból, tehát nem indult ellene valamiféle büntető eljárás, ami retorziót jelentett volna. A konkrét kár az inkább ott jelentkezett, hogy szegény nagymamám, ő nem bírta ezt a nyomást, tehát ő lett ettől beteg.
Erről mesélte neked, mármint a lehallgatásokról 1990 előtt.
Hogy mit hallgatnak le, az 90 előtt nem tudta, azután sem, mert 2000-es évek után lehetett hozzáférni a dokumentációhoz, tehát azt tudta, hogy lehallgatják, de hogy azzal most konkrétan mi történik, azt nem tudta senki akkor, mert ilyen jellegű visszajelzés, vagy visszacsatolás nem érkezett a titkosszolgálattól. Nekem csak azt mondta, hogyha valami kényesebb kérdés merült fel, hogy vigyázzunk, a falnak is füle van.
De nem csak a falnak volt füle, és nem csak a mikrofonok jelentettek idézőjelben, hanem hát voltak fizetett besúgók is, akik gondolom, hogy követték például az utcán, vagy ezeket inkább detektíveknek kellene nevezni, és egyéb beszervezett perszónák, akiknek jelentést kellett írni.
Igen, beszervezett emberek meg detektívek voltak. A detektívek inkább a 60-as években, a 70-es években már nem, akkor valószínűleg, hogy a technikával pótolták. Voltak beszervezett emberek, akik a Securitate által összeállított cselekvési terv alapján vagy befeketíteni próbálták, vagy provokálták, vagy valamilyen irányba próbálták elvinni a beszélgetés vonalát. Ilyen ember elég sok volt Kolozsváron, igen.
Azt írod a tanulmányodban, hogy ez az anyag, tehát a 70 darab vaskos, átlagban 500 oldalas dosszié, egészen 1989. június 28-áig követi nyomon Balog Edgárt és a Balog családot. 89. júniusában miért hagyták abba a megfigyelést?
Hát valószínűleg, hogy mások sokkal fontosabbak lettek. Tehát ekkor Balog Edgár már bőven túl volt a 80. életévén. Leírják ott az egyik-másik jelentésben, hogy jeztünk batrün, ne áztünk parát. Tehát egy nyughatatlan nyugdíjas, mert hát beadványokat tett, hogy mondjak egy példát is, akkor a magyar szakot végzett hallgatókat a Kárpátokon kívülre helyezték ki, nagyon messze a családjaiktól, és ezért sokan ott letelepedtek, és elszakadtak a családjuktól, meg a magyar nyelvű közösségtől. Na ezt megváltoztatandó, hát ez egy akció volt, akkor több beadvány is született, sajnos semmi sikerrel. Ezeknek a beadványoknak volt ő az egyik szerzője. Viszont a 89-es évben Dojnák Kornél, Gyimesi Éva, sokan mások Kolozsváron lényegesen, Szőcs Géza még azelőtt, lényegesen több nemzetközi aktivitást fejtette ki, hangjukat lehetett hallani a Szabad Európa rádióban, úgyhogy ők lényegesen fontosabbak lettek a Securitatének, mint az Edgar, aki a szocialista rendszeren belül kívánta megreformálni a szocializmust.
András, hogyan tovább folytatod-e ezt a kutatást? Említetted, hogy hát nagyon nagy volumenű munka. Egy élet nem elég, vagy akár két élet se, de vannak ezzel kapcsolatos terveid, akár személyes tervek, akár olyan formában, hogy másokat, például tanítványokat beszervezni, ráállítani erre a sok dossziéra?
Igen, feltétlenül egy jó könyvet azért szeretnék erről megírni, illetőleg az 50-es éveknek a logikájáról szeretnék még publikálni. Ez azt jelentette, hogy ezek a jó szándékú emberek, akár csak az Edgar, de sokan mások is, hogyan látták azt a kommunizmust, hogyan született meg az a kommunizmus, mert ennek akkor volt egy bizonyos legitimációja, amit ma már nehezen értünk. Viszont akkor nagyon egyértelmű reményt jelentett az emberek számára, na hát ezt a logikát szeretném én még megérteni, illetőleg hát erről publikálni, hogy hogyan működött ez.
Sikerült az összes dossziét legalább felületesen átlapozni és elolvasni, vagy óvatatlanul szelektálnod kellett?
Hát felületesen átlapoztam mind a 70-et, de hát ez rengeteg dokumentum, tehát nem lett ott átolvasva minden, hanem felületesen 10 laponként ugortam, illetve dátumokhoz kötöttem a keresést.
Saját magadat, mint családtagot, unokát felfedezted-e valahol? Történik-e rád is utalás?
Van rám is utalás, és ami nagyon érdekes, olyan beszélgetést is felfedeztem, amit én Edgárral folytattam, és hát akkor biztos lefolytattam ezt a beszélgetést, amire most már nem emlékszem, és pedig a pénzről van szó. Én úgy emlékeztem Edgárról, hogy számára a pénz azért nem fontos. Ebben a lejegyzett beszélgetésben viszont az van, hogy hát azért arra is kell ügyelni, hogy ne legyünk teljesen szegények, tehát valami kis pénzt a családunk számára meg kell keresni, mert másképp nem tudunk megélni.
Téged külön megfigyeltek-e?
Igen, rólam is készült egy 20 oldalas összefoglalás, 20 vagy 22 oldal, tehát az nagyon kevés, azért, mert engem is kihelyeztek egy ukrán faluba, Szucsáva megyébe, és ott készítettem egy felmérést a diákoknak a nemzeti öntudatáról, ezek az ukrán diákoknak a román nemzeti öntudatáról.
Ez 1988-89-ben volt.
Ez 88 és 89-es tanévben volt, igen, olyan 89 februárjában, és valahogy ez a kérdőív, amit én elküldtem egy-két kollégámnak, ez a titkosszolgálatnak landolt, és akkor a kérdőív kapcsán készítettek rólam egy összefoglalót, meg tartottak valami házmegnézést abban az albérleti szobában, ahol én laktam, ott a szucsávai Maricé faluban. De hát ez jelentéktelen kis dossziécska.
Hát én kívánok sok sikert, erőt és kitartást a további kutatáshoz. Azt hiszem, hogy az ilyenfajta tényfeltárásra és hát szintézisre is nagyon nagy szükség van. Köszönöm szépen, hogy eljöttél a Sajtóklubba, András.
Én köszönöm szépen a beszélgetést.
Kedves hallgatóink, Balog F. András egyetemi professzor volt a Sajtóklub vendége, és ma folytattunk egy korábbi július 8-ai beszélgetést arról, hogy hogyan hallgatta le a Securitate évtizedeken át a kommunista börtönöket is megjárt Balog Edgárt és a Korunk szerkesztőségét. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, Mihály István vagyok, viszont hallásra!